a virág vasárnapi eseményeket Isten igéjéből ezen a mai délelőttön. Máté evangéliuma 21. fejezetéből fogjuk olvasni az első verstől a 17. versig. Így hangzik az élő Isten igéje. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba az olajfák hegyéhez értek, Jézus előre küldte két tanítványát, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, aki alázatos és szamárháton ül, igavonó állatcsikóján. A tanítványok pedig elmentek és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig felült rá. A sokaság az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta, Hozsánna Dávid fiának, áldott, aki az Úr nevében jön, Hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették, kicsoda ez? A sokaság ezt mondta, ő Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Azután Jézus bement a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik. Megvan írva, az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Azután vakok és sánták mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltozták, Hozsánna Dávid fiának, haragra lobbantak, és így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik. Hallom. Sohasem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Erre otthagyva őket kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Imádkozzunk. Urunk, szeretnék megérteni a te igédnek a mélységeit, és szeretnénk megérteni a virágvasárnap valódi jelentőségét. Kérünk, jöjj el közénk, engedd meg, hogy új felismerésekre jussunk el, és más emberekké válhassunk. Amen. Foglaljunk helyet. A virágvasárnap azok közé a bibliai események közé tartozik, amelyekről nagyon-nagyon nehéz elérni azt, hogy megértsük, hogy mit jelent ez ma valójában. Nagyon nehéz áttörni a szívünkben azt az inger küszöböt, amikor a virágvasárnap nem marad meg a puszta emlékezés szintjén. Mert olyan kedves képek jelennek meg előttünk, nem igaz? Ünneplő nagy sokasság, biztos, hogy sütött a nap, a szamár is még mosolygott is, amikor Jézus felült rá. Mindenki ünnepelt, fantasztikus lehetett a hangulat, mint egy jó nagy fesztiválon. De mitől lesz a szamaras, pálmaágas, ünnepi sokaságos 2000 évvel ezelőtti világvasárnap valóság a mi számunkra. Tehát énekeltük azt, hogy nyissuk meg a szívünk ajtaját, hogy bevonuljon a király. Amen. De mit jelent ez valójában? Azt szeretném kibontani ma előttetek Isten igéjéből, hogy milyen kőkemény, hatalmi, döntés volt az, ami virágvasárnap történt. Hogy milyen kőkemény politikai üzenete lehetett ennek, társadalmi üzenete lehetett ennek, és mennyire mélyen beágyazódott azoknak az embereknek az életébe, akik átélték mindezt. Mennyire meghatároz bennünket a körülöttünk élő hatalmaknak a tevékenykedése. Hát talán nem is kell ezt túlságosan magyaráznunk ma, amikor a határainkon háború dúl. Amikor a nagyobb közösségnek a vezetői, akikhez tartozunk, mint Európai Unió, folyamatosan különböző ideológiai kérdésekben hoznak rendkívül fajsúlyos és a jövőnket befolyásoló döntéseket. Hol van mindeközben Jézus, hol van mindeközben a mi szerepünk, és mit jelent mindennek fényében a virágvasárnapnak a jelentősége? Hát erről szeretnék ma beszélni. És azzal indítanám, hogy amikor úgy tűnik, hogy minden összezavarodik körülöttünk, mint ahogy most eléggé úgy tűnik, amikor minden felborul, amit eddig ismertünk és biztonságosnak véltünk, amikor úgy érzed, hogy a feje tetejére áll körülötted a világ, na akkor van csak igazán nagy szükség arra, hogy utat adjunk a királynak. Valóságosan, kőkeményen, hétköznapi módon döntsünk a király mellett. Miért? Azért, mert amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, akkor nem csak ő érkezik Jeruzsálembe. Abban a néhány napban egyszerre három hatalom érkezik egyszerre Jeruzsálembe. Kérem, vetítsük ki ezt a képet, hogy még jobban el tudjuk képzelni, miről van szó. Azokban a napokban, nem biztos, hogy pontosan egyszerre, bár még az is lehet, de azokban a napokban három hatalom érkezik egyszerre Jeruzsálembe. Pilátus a lila nyillal jelölt úton érkezik, a tenger felől, Cézáreából, a római helytartóság palotájából, a tenger mellől. Aztán érkezik az ünnepre Heródes Antipász, Heródes, a saját téli rezidenciájából, Péreából érkezik Jerikón keresztül Jeruzsálembe. És végül érkezik Jeruzsálembe a harmadik hatalom képviselője, a názáreti Jézus Krisztus, ugye ahogyan olvastuk, Betánia felől, az olajfák hegye felől érkezik Jeruzsálembe, és bevonul. Általában az ő bevonulásával szoktunk foglalkozni méltán, de nem érthetjük meg az események valódi jelentőségét, hogyha nem látjuk annak a különleges együttállását, hogy mi történt pontosan azokban a napokban Jeruzsálemben. Három hatalom egyszerre érkezik Jeruzsálembe, mindegyik elfoglalja a maga helyét, mindegyik megkezdi a maga tevékenységét, és mindegyik felkínálja Jeruzsálem népe és az óriási zarándok sokaság számára a saját erejét és lehetőségeit. Tehát mindegyik elfoglalja a maga helyét, mindegyik belevág a maga tevékenységeibe, és mindegyik felkínálja a maga erejét és lehetőségeit. A kérdés pedig ugyanaz volt annak idején is, 2000 évvel ezelőtt, mint ma, 2000 évvel később, a 21. század elején. Te kit választasz? Melyik hatalomhoz kötelezed el magad? Melyik hatalomnak a dicsőítésébe állsz bele? Melyik hatalomtól várod, hogy az életedbe erőt és biztonságot hozzon? Az a kor, amiben Jeruzsálembe érkezik Jézus, körülbelül ugyanolyan zavaros, összezavarodott, tétova és bizonytalan volt, mint amit mi ma átélünk. 2000 évvel később persze olyan könnyen szoktuk emlegetni, hogy igen, Izrael a római birodalom elnyomása alatt élt. De gondoljatok bele ebbe, mit jelentett ez a számukra? Volt egy náluk erősebb hatalom, amely elvette a szabadságukat, amely korlátok közé zárta őket, és nem is lehetett látni, hogy ennek az uralomnak mikor lesz vége. Csoda, hogyha állandóan forrongtak és lázongtak. Nem, nincs benne semmi csoda. Amikor a férfiak a jövőjüket tervezgették, akkor nem tudták megkerülni, hogy a családommal együtt a római birodalom egyik provinciája vagyunk. És ez hatással van a családunknak az anyagi életére, hatással van a személyiségemre, hatással van az önbecsülésükre. Nem tudom elmondani nekik azt, hogy egy szabad ország, szabad állampolgárai vagyunk, ahol szabadon megélhetjük a hitünket, mert lépten nyomon falakba ütközünk. Az emberekben tehát felgyülemlett a sok frusztráció, keserűség, nem véletlenül várták a messiást, a megoldást. És ahogy majd később látni fogjuk, sokan felléptek azzal az igénnyel, hogy gyertek hozzám, és hogyha hozzám csatlakoztok, akkor békét, biztonságot nyújtok a számotokra. A három hatalom képviselője ezzel az igénnyel érkezett Jeruzsálembe. És a frusztrált, csüggett embereknek a sokasága, akik próbálták a szívüket valahogy mégis felemelni, mert a zsidóság legkiemeltebb ünnepére érkeznek Jeruzsálembe, eldönthették, hogy melyik hatalomtól várják a segítséget. Pilátus megérkezik tehát a tengerpart felől, Cézáreából, az akkori Izraelnek a New Yorkjából, egy óriási tengerparti kikötővárosból, egy abban a korban megapolisznak számító, a legmodernebb high-tech kultúrával felszerelt városból érkezik. Miért jön? Azért jön, hogy rendet tegyen. Mert vannak olyanok, aki azért jön, bocsánat, nem ezt szeretném, hanem az első diát kérem szépen, így van. Van, aki azért jön, hogy rendet tegyen. Aki azért jön, hogy rendet tegyen, annak az ereje az a mögötte lévő ideológiából fakad. Mi volt Pilátusnak a célja? Megjelenni Jeruzsálemben mindazzal a hatalommal, amit a római sas jelent az ő háttértámogatásában. A római birodalom, hát a mai napig az egyik legkiterjedtebb birodalom volt a földkerekségen. Ennek minden erejét, hatalmát, pompáját és dicsőségét nehéz ma nekünk elképzelni. Aki azt mondhatta, hogy a római birodalom nevében jön, az az erőnek erejét tudhatta a háta mögött. És Pilátus egy ilyen kezű uralkodó volt, aki pontosan tudta, hogy ő a római birodalom nevében jár el. Miért érkezik Jeruzsálembe? Azért, hogy rendet tegyen. Mert pontosan tudták Rómában a helytartók, pontosan tudták, hogy ezeken az ünnepeken felfordulás lesz, bonyodalom lesz, lázadás lesz. Pilátus tehát előre tudja, hogy mindezek be fognak következni, vagy nagy az esély rá, hogy bekövetkezzenek, és ezért jön, hogy rendet tegyen. Erővel, vasmarokkal, katonákkal, vérontással, hogyha kell. Hát emlékezhettek, hogy egyszer a tanítványoknak Jézus, amikor hallják a híreket, mert olvassák a neten, hogy Pilátus az áldozatuk vérével elegyítette azoknak a vérét, akik akik eljöttek áldozatot bemutatni. Na most, hogyha ebbe belegondoltok, mit jelent ez? Jöttek zarándokok Jeruzsálembe, valamilyen oknál fogva Pilátus úgy ítélte meg, vagy a besúgói hálózata úgy ítélte meg, hogy a Pax Románára, a római békére nézve veszélyes elemekkel van dolguk, és miközben az oltárnál állnak, és levágják az áldozati állatukat, mindeközben a római helyőrség katonái pedig őket gyilkolják le. Egy nyilvános, politikai alapú, elrettentő kivégzésről volt szó. Tehát amikor Pilátus úgy látta, hogy bármi veszélyezteti a római birodalomnak a méltóságát, a nagyságát, akkor ő eljött, hogy rendet tegyen. Mi áll mögötte? Honnan fakad az ereje? Egy ideológiából. A nagy hatalmaknak mindig ideológiai megalapozottsága van. Mert ideológiákkal embereket lehet irányítani. Továbbra is olyan távol van tőlünk a virágvasárnap? Azt hiszem, hogy egyre kevésbé. Olyan ideológiai kultúrháborúnak a kellős közepén ülünk, drága testvéreim, amihez hasonló kevésszer volt az elmúlt évtizedekben. Érzékeljük mindannyian a bőrünkön, hogy a világban uralkodó nagyhatalmak ezt az ideológiai háborút, ezt győzelemre akarják vinni. És nem félnek annyira, hogy a saját korábban meghozott döntéseiken, törvényeiken túllépve ezt az ideológiát győzelemre vigyék, és azt tudják mondani, hogy mi rendbe tettük a világot. Honnan lenne másképpen ereje szerintetek olyanoknak, olyan érdekcsoportoknak, akik azt mondják, hogy már pedig mi keresztül fogjuk vinni, hogy nincsen olyan, hogy férfi és nő, hanem olyan személyiség van, aki eldönti majd, hogy mivé akar válni. Honnan lenne erejük, hogyha nem egy ilyen vaskos ideológiából, egy mély meggyőződésből, hogy a világot át kell formálni. És ez az ideológia borzasztóan nagy erőt jelent és képvisel a számukra. Valaki azért jön, hogy rendet tegyen, ha kell, erővel is. Hogy beállítson egy új rendet. Ha úgy tetszik, hogy létrehozzon egy új világrendet, amiben a dolgok úgy működnek, mint ahogyan azt ők elképzelik. Az ereje az ideológiából fakad, és éppen ezért a gyenge pontja is ebben van. Nézzétek, hogy Pilátust hogy lehetett megfogni a saját ideológiai meggyőződésénél. János 19.12-ben ezt olvassuk, ugye később a nagyheti események, a nagypénteki események között ezt olvassuk. Ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani, mármint Jézust, de a zsidók így kiáltoztak. Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Aki királlyá teszi magát, az ellene szegül a császárnak. Tudták, hogy Pilátust a saját ideológiai meggyőződésénél lehet megfogni. Tudták, hogy ez az ereje, de ez a gyenge pontja is. Ha az ideológiát kihúzzuk alóla, nem maradott senki. Ez az erő hatalomnak a baja. És ezért nem érdemes a mindenkori Pilátusokhoz csatlakozni, ezért nem érdemes odaadni neki a szívedet, mert minden hatalom a szívedre és az életedre pályázik, mert van egy gyenge pontja. És hogyha azt kihúzzák alóla, akkor összeomlik az egész. Nem áll meg. Pilátus tehát jött, hogy rendet tegyen. Hogyha kell, akkor az áldozatuk vérével elegyítse azoknak a vérét, akik nem tetszenek neki. Jött a hiper, szuper, modern, cézáreai helytartói palotából, és leült a jeruzsálemi látképnek az egyik legmonumentálisabb épületébe, amit Antónia erődnek neveztek, és képzeljétek el, hogy az érkezése is milyen üzenetértékű lehetett. Korábban az Antónia erőd az Heródes palotája volt. amit átvett tőle Pilátus. Gondolhatjátok, hogy Heródes, a mindenkori uralkodó, mennyire örült ennek az átvételnek. De minden esetre a római helyőrséget a királyi palotában állították fel. Mindennél erőteljesebben demonstrálták Róma hatalmát. Aztán érkezett ezekben a napokban más valaki is, mégpedig Heródes. Róla pedig azt mondhatjuk, hogy van, aki azért jön, hogy növelje a népszerűségét. Hogyha széles perspektívából azt mondhatjuk, hogy három hatalom van, ami pályázik a szívedre. Az első az valamilyen ideológiánál fogva akar beférkőzni, és azt mondja, hogy a nyugalom, a béke, a biztonság az nálam található. Ha beállsz mögém, akkor az életed kiegyensúlyozottan, békésen és biztonságban fog zajlani. Fogadd el, amit mondok, állj be a sorba, legyél jó állampolgár, és akkor rendben lesz az életed. Ezt mondja az ideológiai hatalom. Van egy másik, aki szintén a szívünkre pályázik, ez Heródes személyében ölt testet. Heródes egy borzasztóan népszerűtlen uralkodó volt, erről már korábban más igék kapcsán sokat beszéltünk. Egy viszont mindenképpen nyilvánvaló az ő személyében, az pedig az, hogy nagyon szerette önmagát, imádta önmagát. Ezt örökölte az apjától, a nagyapjától, ilyen volt az egész család. Heródes úgy érkezik Jeruzsálembe fényes pompával, hogy azt nem lehet nem észrevenni. Ő is elfoglalja a maga helyét. Jeruzsálemben volt egy híresen gyönyörű épület, amit Hasmóneus palotának neveztek. A hasmóneusok voltak azok, akiket Heródes családja véres kézzel kivégeztetett. Ő is átvette egy palotát, úgy, mint ahogy Pilátus tőle az övét. Az előző uralkodói dinasztia voltak a hasmóneusok, és Jeruzsálemben a legdíszesebb épületnek tartották számon ezt a hasmóneus palotát. Amikor tehát Pilátus elidegenítette Heródestől az ő palotáját, akkor Heródes a hasmóneus palotába tette át a saját székhelyét. Erről azt mondják a történészek, hogy gyönyörű rálátás nyílt a templomra, tehát Heródes, ha akarta, akkor pontosan láthatta, hogy a templomban, a templomhegyen milyen események történnek. Nézzétek, milyen volt ennek a Heródesnek a jelleme. Lukács 23-ban ezt olvassuk, szintén nagy pénteki esemény. Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült. Már jó ideje szerette volna látni, mert hallott róla, és azt remélte, hogy valami csodát tesz majd a szeme láttára. Ez a hozzáállás olyan gyönyörűen jellemzi Heródest. Személyes cirkuszt akart. A saját személyes jelenlétében a názáreti vándorproféta, a galileai csodatévő, valamit mutasson már az ő udvartartásában is. Egy kis csoda, egy kis gyógyítás, valami profécia, csak nekem, nekem Heródesnek, itt az én udvartartásomban. A hatalom második formája az sokkal kifinomultabb, ravaszabb, és sokkal könnyebben rátelepszik az életedre. Ennek az ereje ugyanis a te elismerésedből fakad. Vannak olyan emberek, akik a saját népszerűségüket úgy növelik, hogy valahogyan beférkőznek másoknak a szívébe, és ráveszik őket, hogy dicsőítsék őket. Észrevétlenül beférkőzik a szívedbe, és azt mondja, hogy ha békét akarsz, biztonságot, kiegyensúlyozottságot, akkor csak gyere, mert nálam megtalálható ez. Megoldjuk, megboltoljuk, jó lesz neked is, de legfőképpen nekem. Heródes az embereknek az elismeréséből élt. Heródesnek az adta az erejét, hogy voltak olyanok, akik feltétel nélkül csatlakoztak hozzá, és dicsőítették őt. És ez a felhajtó erő, az elismerésnek a felhajtó ereje, ez kialakította azt, hogy a jeruzsálemi nagy tanácsban három nagy párt képviseltette magát. A farizeusok, akikről a legtöbbet olvasunk, a szadduceusok és az úgynevezett Heródes pártiak. Értitek, ez olyan, mintha ma lenne a parlamentben egy olyan párt, ami valamelyik politikusnak a nevéről lenne elnevezve. Most van is tulajdonképpen egy ilyen párt, ezt most nem szeretném az internet előtt említeni, de annak nincsen olyan széles támogatottsága. De képzeljétek el, hogy egy politikai pártot a vezetőjéről neveznek el. Hát az mekkora dicsőség, milyen elismertséget jelent, és hova, milyen magasra növelheti az embernek az egóját. Ezek az enyém. És talán a te környezetedben is van olyan, aki ilyen elismerés elszívó ember. Talán ismertek ti is olyanokat, egy kolléga, egy főnök, egy rokon, egy szomszéd, bárki lehet a környezetedben, aki abból él és abból virul, hogy valahogy képes megnyerni másoknak az elismerését, és valahogy mindig ő jön ki belőle. A másik ember pedig szépen ott marad ilyen alattvalói státuszban. Az a veszélyes ebben, hogy az elismertségért sok mindenre képes az ember. És amikor Heródes azt mondta az övéinek, hogy ti gyarapodni fogtok, ti prosperálni fogtok, nektek jó lesz, mert hozzám tartoztok, akkor az elismeréséből egy picikét visszacsöpögtet azoknak, akik a környezetében vannak, és vannak olyan emberek, akik egy pici elismerésért mindenre képesek. Amikor tehát valaki azért jön, hogy növelje a saját népszerűségét, akkor soha ne legyen rejtve előtted, legyen szemed arra, hogy az ő ereje a te elismerésedből fakad. Ez a gyenge pontja. Ahogyan Pilátusnak az ideológia volt a gyenge pontja, úgy Heródesnek az elismerés. Vedd ki az elismerés elszívó emberekből az elismerést, és össze fognak omlani. Mert amíg lesznek olyanok, akiknek a vállára, meg a hátára, meg a fejére lehet állni, addig az ő erejük is erőteljes lesz, és tudják demonstrálni. De amint kimennek alóluk ezek az emberek, azonnal összeomlanak. Márpedig Pilátus nyilvánvalóan úgy vonult be az egyik oldalról. Heródes nyilvánvalóan úgy vonult be a másik oldalról, hogy a saját követői előtt népszerűsítse a saját hatalmát és a saját útját. Ez ne legyen rejtve előttünk. Békét, biztonságot és jólétet kínált mind a kettő. Ehhez képest nézzük a harmadik utat. Van, aki az Úr nevében jön, hogy megmentse az életedet. És ebben az összefüggésben talán már jobban érthető, hogy itt nem a szamárról van szó, bár fontos, mert egy proféciát tölt be vele Jézus. Nem a pálmaágak az érdekesek, még nem is csak az, hogy egy korbeli szokásnak megfelelően az emberek a hódulatukat azzal fejezték ki, hogy Jézus elé terítették a felső ruhájukat, amiből általában egy, nagy néha kettő volt egy embernek, hogyha az saras lett, koszos lett, vagy elszakadt ott a porban a köveken, az a mai értékrendünknek megfelelően egy számítógépnek az árával ért fel. Egy felső ruha. Az volt a ruházatuk, az volt egyúttal a takarójuk, az volt a kabátjuk, és így tovább. De még nem is csak ez az érdekes, hanem az, hogy három irányból, három különböző hatalom érkezik Jeruzsálembe, mindegyik elfoglalja a maga helyét, mindegyik megkezdi a maga működését, és mindegyik pályázik az emberek figyelmére, elismerésére és dicsőítésére. Jézus mindent nagyon tudatosan tett az életében. Bárhova nézünk a Bibliában, azt látjuk, hogy Jézus egy nagyon kiforrott, stratégikus vezető volt. A szelídsége, az alázata, az ne tévesszen meg bennünket, mert a szelídsége és alázata mellett ő egy stratégikus, jó gondolkodású, előrelátó vezető volt. Az Isten fia. Jézus okos volt. Ezt is kevésszer szoktuk mondani róla. Okos volt. Amikor megtervezi, mert megtervezte a jeruzsálemi bevonulásnak az eseményeit, azok nem véletlenszerűen következtek be. Ezek az események előre eltervezett, tudatosan felépített királyi bevonulásnak a lépései voltak. Lesz ott egy szamár, tudni fogják, hogy azt el kell hozni onnan. Hozzátok el, én arra felülök, ezzel betöltöm Zakariás proféciáját, mert én vagyok az Isten fia, és hogyha dicsőítenek engem, és dicsőíteni fogtok engem, akkor megértik az emberek, hogy van egy harmadik út is. Hogy nem kell odaadnod az életedet az ideológiáknak, nem kell odaadnod az életedet valaki olyannak, aki el akarja szívni az elismerésedet, és cserébe semmit nem ad érte, sem az egyik, sem a másik, hanem létezik egy harmadik út is, ez pedig az Isten útja. Mit tudott adni Pilátus? Félelmet, rettegést. Nem akarok én lenni a következő, aki nem áll be a sorba, és ezért összekeveredik a bárányom vérével az enyém. Mit tudott adni Pilátus? Egy kis pénzt, egy kis hatalmat a saját kis politikai szemétdombján. És miért jön Jézus? Azért, hogy megmentse az életedet. Azért, hogy helyre állítsa az életedet. Ebben az egy hétben Jézus folyamatosan tanít, folyamatosan beszélget, és mondja a tanítványoknak, még egyszer utoljára erőnek erejével, ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ismerős, ugye? Felmegyünk Jeruzsálembe, mondja néhány nappal korábban, ahol az ember fia emberek kezébe adatik, kigúnyolják, figyeljétek, hogy tudta előre, kigúnyolják, megkorbácsolják, leköpik, és keresztre feszítve megölik. Mindent tudott előre, és készült rá. Miért? Azért, hogy ne nekünk kelljen meghalni a bűneinkért. Azért, hogy örök életünk lehessen az ő királyságában. Amikor tehát megtervezi a bevonulást, és véghez viszi, ez az egyetlen hely, ahol Jézus elfogadja, hogy őt királyként tiszteljék. Ezért. Mert tudatni akarja mindenkivel, hogy van olyan hatalom, amely nem elvesz tőled valamit, hanem ami hozzáad az életedhez. Ami nem elvenni akarja az életedet, vagy lenyomni és leuralni, hanem felemelni. Ez az Isten hatalma. Ezért áldott az, aki az Úr nevében jön. Ezt olvastuk a 8-9. versben. A sokaság az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta, Hozsánna Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban. Ezek az emberek elcsigázottak voltak, elcsüggettek, és nem látták, hogy mi lesz a jövőjükben. És kifejezték Jézus felé azt, hogy mi várjuk tőled a megoldást. Tudom, hogy ilyenkor mindig szokás elmondani, hogy de a hozsannázó tömeg hangjába belevegyül a feszítsd meg is. Ez egy jó retorikai fogás, de egyébként ezen a ponton nem volt még szó feszítsd megről. A hozsánna az azt jelenti, hogy Jézus, te meg tudsz szabadítani, akarjuk, hogy megszabadíts, nem működik, ez így nem jó, jöjjön már valaki és segítsen. Szerintetek miért kiállt ma a világ? Amikor azt nézi, hogy keletről valaki felkel, és háborút indít a világ ellen. Amikor azt látják az emberek, hogy nyugatról jön az ideológiai hadviselés, és szinte beledózerol bennünket a földbe. És akkor itt vagyunk közöttük mi, akik azt mondjuk, hogy mi csak szeretnénk normálisan élni az életünket. Egyszerűen szeretnénk a gyerekeinket óvodába, iskolába, egyetemre járatni, szeretnénk vasárnap délután leülni a kertünkben, és meginni egy pohár bort, szeretnénk a munkánkat tisztességgel végezni, nekünk nem kell se háború, ami fizikailag elér, se ideológia, ami lenyomja az életünket. Hát így voltak azok az emberek is. Pontosan ugyanígy voltak. Valaki szabadítson már meg. Héberül Hosianna. És tudjátok, mi hergeli fel a végsőkig a farizeusokat? Amikor hallják a gyerekeket. Amikor látják azt, hogy már a következő generációra is hatással van azoknak az embereknek a Jézusba vetett hit kezdeménye, akik ott vannak a sokaságban. Ez hergeli fel őket. Amikor azt látják, mint ahogy itt időnként kószálnak a gyerekek, és figyelem őket a szemem sarkából, hogy az, ami itt történik, az érdekes. Hát ezért nem vágjuk őket nyakon. Menj a helyedre. Ez itt az Isten háza. Mit csinálsz te ott a szószéknél, édes gyerekem? Hát csak a szemem sarkából látom, hogy az, ami itt történik, az őket érdekli. Hát ez izgalmas, érdekes. Hát de ti is így vagytok ezzel, nem? Ami itt történik, remélem, az érdekes. Az érdekel benneteket, igaz? Na, amikor az van, hogy a következő generációnak a szívében már kezdesz megfogadni, hogy ami itt történik, ami Istenről szól, az izgalmas, az érdekes. Azok a gyerekek, képzeljétek el, hát aki még kisgyereket nevel, az most tudja, aki már nem nevel kisgyereket, de korábban nevelt, annak meg emlékei vannak arról, hogy amikor valami iránt te elkötelezed magadat, és teljes erővel képviseled, azt a gyereked ugyanúgy fogja tenni. Jöttek haza a gyerekeim az iskolából a múlt héten, és mondták, hogy apa, szerinted ki fog nyerni a választásokon? Ő fog nyerni, vagy ő fog nyerni? Ugye mi őrá szavazunk, ugye apa? Mert azt látták a gyerekeink az életünkben, hogy számunkra ez fontos. És amikor azt látták a farizeusok, hogy Jézus valóságos alternatívát tudott kínálni a római hatalomnak és az elnyomó, méltatlan saját királyuknak, akkor az emberek felkiáltattak, hogy segíts meg. És ha te vagy az, nem vagyunk benne biztosak, csak a hírek jönnek, hogy lehet, hogy te vagy a messiás, de ha te vagy az, akkor szabadíts meg. És végül ezzel szeretném befejezni. A 14. versben ezt olvastuk. Azután vakok és sánták mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Erre a gondolatra hadd vesztegessek még egy-két percet. A teológusok szerint a templom megtisztítása az nem közvetlenül a bevonulás után történt, tehát Jézus leszállt a szamáról és fogta a korbácsot, nem. Megtörtént a dicsőséges bevonulás, Jézus hagyta, hogy akkor egyszer királyként tiszteljék és imádják őt. És másnap azzal kezdte, hogy bement a templomba és kiűzte az árusokat. Teljesen tudatos, jól felfogott döntés. Nem hirtelen haragból, nem dühből, mert Jézus az Isten fia. A pénzzel volt baja Jézusnak? Vagy nem tetszett neki a pénzváltóknak az arca? Vagy zavarta a csirkeszag bent a templomban? Ugyan már? Nem volt se a pénzváltókkal baja, teljesen természetes adásvételi dolog volt, nem tudtad magaddal hozni 100 kilométerről a marhát, amit le akartál vágni, ott tudtál venni a csirkét, és így tovább. Nem ezzel volt a baja. Még csak azzal sem, hogy a templom udvarban történik az adásvétel. Erre volt egy kialakult szokásjog. Azzal volt a baja, ahogyan ő maga is idézi Jeremiás prófétát. Azzal volt a baja, hogy az emberekben volt egy olyan meggyőződés, hogy ha bemegyek a templomba, és ott vagyok a templomban, akkor jól vagyok. Bármit követtem is el, hogyha már bent vagyok a templomban, akkor rendben vagyok. Mint hogyha belépnél ennek a csodás épületnek a kapuján, és előtte még kibújtál más férfinak vagy nőnek az ágyából, utána felvetted az imaházi ruhádat, és amikor ide bejössz, akkor rendben van, mert ez az Isten háza. Ez volt a baja Jézusnak. Hogy hétfőtől péntekig megcsinálod a magad bizniszét, ahol embereket rövidítesz meg, és vasárnap, amikor elmész a templomba, akkor azt hiszed, hogy rendben vagy. Ezzel volt a baja Jézusnak. Meg azzal, hogy azért, hogy ezt az egész üzletet tudják csinálni, ezért azt mondták, hogy a pogányok udvarának nevezett templomi térben, ami a legnagyobb udvar tér volt a templom előtt, ilyen térdmagassági felépített téglafallal elválasztva a zsidók számára elkülönített területtől, hogy ezt az egészet, az adásvételt a pogányok udvarában rendezték be. Mit jelent ez? Hogy a pogányok kiszorultak a templomból. Hogy a minden nép számára felépített templom, az már csak a zsidóké volt. Holott Isten szívén mindig ott volt mindenki. Hát ez a fő probléma a templomban az adásvétellel. Hogy a sok asztaltól, meg széktől, meg állattól a pogányok kiszorultak. Képzeld el, hogyha arra hívnálak benneteket, hogy a vasárnapi Isten tiszteletünket azt a piacon tartjuk. Hát hogy lehetne ott elmélyülten imádkozni? Hogy lehetne úgy dicsőíteni, vagy bűnt vallani, hogy ahhoz lenne megfelelő elmélyülési lehetőség? Sehogy. Amikor a pogány származásúak jöttek volna, hogy találkozzanak Izrael Istenével, akiről annyi sok jót hallottak, nem fértek be. De hogyha befértek is, nem volt olyan a légkör, amiben jó lett volna imádkozni és keresni az Urat. Hát ezzel volt Jézusnak baja. És nézzétek meg, miután kitakarítja ezeket, és elmennek, mi történik? Jézus is helyet foglal ugyanúgy, mint Pilátus. Pilátus veszi a római jogart a kezébe, és azt mondja, hogy én innentől kezdve ítélkezek, és ha kell, erőszakot is alkalmazok. Heródes leül a Hasmóneus palotában, hogy kilátása legyen a templomra, és imádtassa önmagát, meg csinálja a házi cirkuszt. Jézus meg leül azon a helyen, amit neki úgy kell megtisztítani, hogy egyáltalán beférjen, hogy az Isten beférjen a templomba, ahhoz helyet kell magának csinálnia. Érzitek a feszültséget? Nem nagy palota, Antónia erőd, nem Hasmóneus palota, világépítészeti gyönyörűség, hanem úgy kell magának helyet csinálnia. És a harmadik hatalom, az Isten hatalma, ezzel szeretném befejezni. Mit kínál az embereknek? Gyógyulást, helyreállást. Azután vakok és sánták mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Jézus elkezdi a messiási jeleket megvalósítani ott a farizeusok szeme láttára. Hát erről beszél, amikor Keresztelő János is kérdezi. Vakok látnak, sánták járnak. Ezek messiási jelek. És hirdettetik az evangélium. Ezt kínálja nekünk Isten hatalma. Mert az ő ereje a mindenható Istenből fakad. Ez a különbség. Nem ideológiából, nem emberek elismeréséből, hanem a mindenható Istenből. Ne legyen kérdés számunkra, hogy kifelé kötelezzük el magunkat egyszer s mindenkorra és végérvényesen. Sem az ideológiák nem mentenek meg, sem olyan emberek, akik úgy tűnik, hogy ha majd hozzá csatlakozom, akkor nekem nagyon jó lesz. A mi békességünk, biztonságunk, jövőnk és örök életünk az Istenből fakad. Amen. Három kérdés a hétköznapokhoz. Egy. Mennyire vagy hajlamos egy kis elismerésért kiszolgálni mások igényeit? Kettő. Ha biztonságra és nyugalomra vágysz, melyik hatalomhoz fordulsz először? Három. Mennyire tudod képviselni a mindennapokban, hogy egyedül Jézusnál, a templomban található a valódi gyógyulás? Gyertek, álljunk fel és imádkozzunk. Urunk, megvalljuk ezen a virág vasárnapi alkalmon, hogy mi téged dicsőítünk. Urunk, hogy mi is leterítjük a ruháinkat, mi is meglobogtatjuk az ágakat, mert te vagy a dicső király. Mert tisztában vagyunk vele, Urunk, hogy nincs más valóságos hatalom, mint te. Urunk, minden tisztelet és dicsőség a tiéd. Mi a tieid vagyunk, és nem adjuk másnak a szívünket, csak neked, Urunk. És Urunk, hívunk, hogy jöjj, és tárd fel az ősi ajtókat az életünkben. Menj be azokon a kapukon, amiken eddig nem tudtál bemenni, mert mi megnyitjuk ezeket a számodra. Urunk, te vagy a dicső király, és szabaddá tesszük neked az utat a bevonulásra. Kérünk, hogy rombolj bennünk minden olyat, ami nem tőled van, és építsd mindazt, ami tőled van. És Úr Jézus, vallást teszünk a menny, a föld és a föld alattiaknak a füle hallatára, hogy mi nem adjuk másnak a dicsőséget, csak neked. Te vagy az egyetlen hatalom, Urunk, és nem akarunk emberek elismerésétől függeni, és nem akarjuk hamis ideológiáknak adni a mi szívünket, hanem egyedül neked adjuk, mert te vagy a király. Urunk, kérünk, engedd meg, hogy a jövő héten hadd töltsük úgy a hetünket, hogy közben készülünk az emlékezésre. Engedd meg, kérünk, Urunk, hogy ne beessünk az ünnepre, hanem készüljünk az ünnepre, a te halálodra és feltámadásodra. Kérünk, maradj velünk egész jövő héten. Amen.